Köszönjük, megváltunk, hogy itt lehetünk a mennyei asztalnál, a igéd körül. Kérünk téged, hogy ezen a délutánon is te adj kijelentést, szólj hozzánk, amit te szeretnél, szeretnünk téged hallani. Kérünk, hogy te légy a középpontban ezen a délutánon is. Köszönjük azt a sok áldást, amit készítettél a mi számunkra. Kérünk, segíts, hogy elvegyük a te kezeidből a nyitott füleket, halló füleket, nyitott szívet, kérünk tégedet, és minden zavaró körülményektől kérünk, hogy szabadíts meg, hadd tudjunk te rád figyelni, te rád összpontosítani. Kérünk, hogy tárd még minden mozzanatot, taníts ezen a délutánon is imádni, énekel dicsőíteni, szavainkkal, akár hallgatással rád figyelmezni. Köszönjük a te áldásodat, köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.
Amen. Énekelni fogunk.
Testvéreim, a délutánon Istenünk áldott igét olvassuk a Rút könyve utolsó részéből, a 4. fejezet első 17 versét. Boáz pedig felment a kapuba, és ott leült. És imi arra ment az a legközelebbi rokon, akiről Boáz beszélt, és mondanéki: gyer csak, ülj ide, atyafi! És az odament, és leült. Ekkor ő maga mellé vett 10 férfiút a város vénei közül, és mondta: üljetek ide, és azok leülének. És ő mondta a legközelebbi rokonnak: azt a darab szántóföldet, amely a mi atyánk fiái Elimeleké volt, eladja Naomi, aki hazajött a Moab mezeiről. Én pedig gondoltam, hogy füleit bejuttatom, mondván: vedd meg az itt ülők előtt, és az én népemnek vénei előtt. Ha megváltod, váltsd meg. És ha nem váltod meg, jelentsd ki előttem, hogy tudjam, mert rajtad kívül nincs, aki megváltaná, és én vagyok te utánad. És az mondta: én megváltom. És mondta Boáz: amely napon megveszed a szántóföldet a Naomi kezéből, akkor a moábita Ruttól, a megholtnak feleségétől veszed meg, hogy nevet támaszd a megholtnak az ő örökségében. A legközelebbi rokon pedig mondta, nem válthatom meg magamnak, hogy elneveszessem a magam örökségét. Válts meg te magadnak az én rokoni részemet, mert én nem válthatom meg. Ez vala pedig a szokás régen Izraelben a megváltás és cserélés alkalmával minden dolognak megerősítésére. A férfi lehúzta az ő saruját, és odaadta fele barátjának, és ez volt a bizonyság Izraelben. Mondd annak okáért a legközelebbi rokon Boáznak, vedd meg magadnak, és lehúzta a saruját. És mondd a Boáz a véneknek és az egész népnek, ti vagytok tanúi ma, hogy megvettem mindent, ami Elimeleké volt, és mindent, ami Kiljoné és Makloné volt a Naomi kezéből. Sőt, a moábita Rútot is, Mahlonnak feleségét feleségül vettem, hogy nevet támasszak a megholtnak az ő örökségében, és ki ne vesszen a megholtnak neve az ő atyafiai közül, az ő helységének kapujából. Tanúk vagytok ma. És mondta az egész nép, amely a kapuban vala és a vének. Tanúk vagyunk. Tegye az Úr az asszonyt, aki a te házadba megy, olyanná, mint Ráchel és Lea, akik ketten építették fel Izrael házát, és gyűjts vagyont Efratában, és szerez nevet Betlehemben, és a te házad legyen, miként a Pérec háza, akit Támár szült Júdának, abból a magzatból, amelyet az Úr Adán néked ettől az asszonytól. Elvevi azért annak okáért Boáz Rútot, és lőn az néki felesége, és beméne hozzá, és megadá az Úr, hogy az fogana az ő méhében is szült fiút. És mondának az asszonyok Naominak, áldott az Úr, aki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj. Emlegessék az ő nevét Izraelben. És legyen ő a te lelkednek megvidámítója, és vénységednek istápolója, mert menyed szülte őt az, aki téged szeret, aki többet ér néked 7 fiúnál. Ekkor megfogá Naomi a gyermeket, és ölébevevé, és dajkája lőn annak. A szomszédasszonyok pedig nevet adának néki mondván, fia született Naominak, és nevezték az ő nevét Obednek. Ez az apja Isainak, a Dávid fiának. Amen.
Thank you.
Észrevették a testvérek, hogy sajnos, hogy a sorozatunk végéhez értünk, a Rut könyvét tanulmányoztunk, ez a negyedik vasárnap, és rövide a Rut könyve, csupán 4 részből áll, de nagyon sok tanulság van, ami számunkra, amiből mi is tanulhatunk, okulhatunk, mert sok üzenet van, amit nem is tudunk kimeríteni ebből a 4 részből, csak csupán egy néhány dolgot, talán egy néhány cseppet, mint a tengerből kimerítenénk néhány cseppet, de nagyon sok áldás van Istennek igéjében. Az igéknek a mottoja, Rut megváltója. Röviden szeretnék szólni, hogy milyen akadályai lehetnek, hogy nekünk is legyen megváltónk. Tudjuk, hogy Boáz jelképezi számunkra az Úr Jézus Krisztus, a megváltónkat. Milyen akadályai lehetnek a mi életünkre nézve, hogy legyen megváltónk, vagy milyen áldása van, hogyha van valakinek megváltója, ahogy Rut életében is történt. Egy kicsit visszatekintenénk. Az első rész 19. versét olvasnám fel. Előzetesben szeretném bocsájtani, hogy sajnos sokak életében egy nagyon nagy akadály ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztus legyen az ő élete megváltója, a közvélemény, hogy mit szólnak az emberek, mit szól a falu népe, mit szólnak a szomszédaim, mit szólnak a rokonaim, vagy talán a legközelebbi, mit szól az én férjem, vagy az én feleségem, és ez befolyásolja sokaknak az életét, ez egy nagyon nagy akadály lehet arra nézve, hogy az Úr Jézus Krisztus legyen az életünk megváltója. Idézném az első rész 19. versét. Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek, amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték, nem Naomi ez? Ha megfigyeljük ezt az igét, amikor Rut Betlehembe ért, megmozdult a városnak, vagy a falu népe, és sajnos, hogy még szemügyre se vették. Semminek tekintették Rutot, szóba se említették, említése sem méltónak tartották Rutot, csak Naomit látta meg Betlehemnek népe, és azt kell mondjuk, hogy Isten választott népe volt, Isten kiválasztott népe, Izrael népe, és még rosszabb az, hogyha talán Isten népe közül, Isten gyülekezetéből történhet, megkísért valakit, hogy valakit talán nem is tekintünk említésre méltónak, és egy nagy akadály lehet abban, hogy az Úr Jézus Krisztus legyen az ő megváltója, de látjuk azt pozitív értelemben, hogy Ruth életében ez nem volt akadály. Ezt az akadályt le tudta győzni, nem számított, mit mondanak az emberek, mi a véleménye, sőt még Orpah is, akit mondhatjuk, hogy sorstársa volt, amikor választásra került a sor, az igében látjuk csodálatosan, hogy ragaszkodott az ő anyósához, de legfőképpen az Izrael istenéhez, a néped az én népem, Istened az én Istenem, és mondhatjuk azt, hogy Ruth egy bizonyos megtérésen ment keresztül, látjuk az életében, hogy elhagyta azokat a bálványisteneket, akit azelőtt szolgált, mivel moábita volt, és tudjuk abban az időben, Mózes törvényében az áll a harmadik rész, a Mózes harmadik könyvében, hogy még a tizedik generációig sem szabad lett volna, bekerüljön Isten népébe, de kegyelmet kapott Istentől, mert úgymond bekerült Isten választott népébe, azért, mert le tudta győzni nagyon sok akadályt, és nem számított a közvélemény, mit mondanak az emberek, mire lehet számítani, vagy a sorstársam, milyen döntése van, de én akkor is az Urat választom. Akkor is az Úr Jézus Krisztus mellett döntök, ha az én sorstársam, vagy a falubeliek, vagy a városbeliek, vagy a szomszédok, vagy a rokonság, bármit mondjon, én akkor is az Urat választom, az én megváltómat, mert őt szeretném szolgálni. És látjuk, hogy Ruth ezt legyőzte. Majd lássuk a harmadik rész 11. versében, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derékasszony vagy. Körülbelül 3 hónap eltelt, hogy Betlehembe ért Ruth. Tudjuk azt, hogy alázatosan végezte a talán mai szóval a tallózást, a munkások után ment, és sajnos mondhatjuk azt, hogy még olyan méltóságban sem részesült, mint a Boáznak egy az ő munkásai közül, amit a munkások elhulladtak, szedegetett utánuk, 3 hónapig szolgalmasan reggeltől estig végezte ezt az alázatos munkát, nem törődött az emberek véleményével, és látjuk azt, hogy vágyott szolgálni Isten felé, anyósa felé, azért is végezte, látta, hogy az anyósának szükség van támaszra, és azt az áldást, amit ő kapott, megosztotta az ő anyósával, tehát sok akadályt legyőzött, majd itt az igében, amit a testvérünk felolvasott, a 14. versben látjuk. Akkor ezt mondták az asszonyok Naominak, áldott az Úr, aki nem hagyott most téged, rokoni támasz nélkül, legyen híres a neve Izraelen. Testvérek, látjuk a következményt, ha kitartunk, ha vállaljuk a következményt, hogy legyen az Úr Jézus, ami megváltunk, akkor meg fog változni a közvélemény is. Meg fognak győződni arról, hogy nekünk van egy megváltunk, nekünk van Jézusunk. Az emberek meg fogják látni azt valóban, hogy neked van egy megváltód, neked van egy mennyei Boázod, aki törődik veled, aki az életedet irányítja, aki az életedet vezeti. Meg fog változni a közvélemény is, de ez időbe kerül, ki kell tartani az Úr Jézus Krisztus mellett. A 3. rész 6. versét idézném. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinált, ahogyan az anyósa parancsolta. Tudjuk Ruthnak az életét, hogy még a tallózásra is kikért anyósa véleményét, és ez is anyósa tanácsára, parancsára történt, hogy mit tegyen. Nem amit ő látott jónak, hanem az ő anyósa engedélyével, beleegyezésével tette ezt, hogy lemenjen a Széirre. Kicsit utána néztem, mit is jelent a Széir, én nem tudtam, lehet az idősebb testvérek tudják, az a hely, ahol kicsépelik a gabonát, hát Betlehem egy olyan domboldalon feküdt abban az időben, és úgy le kellett menni a völgybe. Tehát ez is elképezi, hogy meg kellett alázkodjon Ruthnak, és kicsit próbáltam belélni magamat, hogy mit élhetett át, hogy este sötétben elmenni a Széirre, ne lássa meg senki, valószínű nagy félelmek között tehette elmenni Boászhoz, és lehet jött az a gondolat, hogy vajon mit is fog gondolni róla, nem-e fogja félreérteni az ő szándékát, nem-e fogja egy erköstelennek nyilvánítani, vagy más dologgal illetni őtet, de ő alázattal megtette, félretette ezt az akadályt is. Kész volt megalázkodni, és sok esetben sokaknak azért nincs a megváltó az életükben, mert nem hajlandók megalázkodni. Csak meg ne tudja más, hogy mit tettem én, milyen bűnök vannak az én életében, és emiatt lehet egy akadály, hogy nincs az Úr Jézus Krisztus az ő megváltója az ő életében. Tehát látjuk azt, hogy Ruth hajlandó volt megalázkodni, lemenni a Széirre, és azt tenni, amit az ő anyósa tanácsoljon, hogy neki megváltója legyen. A 15. versben olvassuk tovább, majd ezt mondta, add csak a rajtad levő nagykendőt, és tartsd ide. Ő oda tartotta, Boász pedig kimért 6 mérték árpát, és feladta a vállára, ő maga pedig bement a városba. Egyik könyvben láttam, színesbe le volt festve, ahogy elképzelt egy festő, hogy nézhetett ki Ruth, egy magas fiatalasszony az ő ruhájában, egy bíbor ruhájában, egész bokáig érő gyönyör ruhában, hosszú hajjal, és előtt az ő nagy kendője vitt az árpát. Testvérek, az a következménye, hogyha van megváltunk, van Jézus Krisztusunk, hogy áldás nélkül soha nem fogunk hazatérni. Látjuk Ruthnak az életében, hogy nem 1 mérték árpát kapott, nem 2-t, nem 3-at, hanem 6 mértéket. Hogyha ott van a megváltó, az Úr Jézus az életünkben, akkor sokszor tapasztaljuk, hogy szinte fel se tudjuk sorolni azokat a sok-sok áldást, amit ad, ami mennyén megváltunk, Jézus Krisztusunk a mi életünkben, és úgy elképzeltem, hogy milyen szorongással mehetett, milyen félelemmel mehetett éjszaka Széirre, Ruth félelemmel, és milyen örömmel távozhatott hajnalba azzal a 6 mérték árpával, amikor ment az ő kedves anyósa színe elé, és milyen reménységgel, hogy lesz megváltója is, hogy az első versben van az ő anyósa, itt az új fordításban, hogy jó dolgod lesz, egy másik fordításban nyugalma legyen a te lelkednek. Valóban az Úr Jézus Krisztusban találjuk meg a nyugalmat a mi lelkünknek. Egy kis történetet olvastam nemrég egy vetésaratás régi számából, úgy megragadott. Egy testvérünkről szól ez a történet, rövid történet. Nagyon hálás volt ez a testvér, és mikor a gyülekezetben volt, csak áradt belőle a háladás. És egyik alkalommal ezt a testvért a munkahelyen baleset érte, és a kezét mélyen súlyos sérülés érte, mély vágás, és már várták a testvérnek, na vasárnap vajon fog-e hálát adni? És imaórán, hogy megnyitott ez a testvérünk az ajkát, hálát adott az Úrnak, hogy nem amputálták le a kezét, csak egy vágás volt. Testvérek, így is lehet jönni, és megtapasztalhatjuk mi is, hogyha van, nekünk is megváltunk, hogy Ruthnak, akkor nem fogunk tudni hálát adni, elég hálát az Úrnak. Hát kívánom, hogy mindnyájunknak legyen megváltunk, legyen Jézus Krisztusunk. Amen. Most egy éneket fogunk énekelni, és azt követőleg Véron Renáta szolgálatát kérjük.
Thank you. Köszöntöm a gyülekezetet. Nem tudom, hogyha méltó vagyok itt fent állni, de ha Rebeka felkért, azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy sok mindent szeretnék mondani. Szeretnék bemutatkozni. Szerintem már nagyon sokan ismernek. Véron Renáta vagyok. Pedagógus, kémiát tanítok egy szatmári liceumban. Van két nagyfiam. Nagy, hát a legnagyobbik az magasságban is kitűnik, ő a Ruben, és a Noel a másik nagyfiam, ő 7 éves. Most kezdi az iskolát, ez a ma reggeli imaóra margójár. Érdekes lesz. Azt szeretném elmondani, hogy hogyan találtam én meg Istent, úgy, hogy egy vallásos, katolikus családba születtem. Én láttam a szüleimet imádkozni. Mi együtt hárman térdeltünk, és úgy imádkoztunk. Engemet nagyon sok mindenre megtanítottak, és úgy indítottak, hogy életem gerince ez legyen, Isten legyen. Nyilván, hogy ez úgy történt, ahogyan a katolikus hitben vannak a dogmák. Megnőttem, elmentem egyetemre. Ottan olyan életet éltem, ami nem volt világi szemmel, nem volt semmi extra, semmi rossz. De mégis Isten csak úgy formailag volt vasárnap az életemben. Aztán férhez mentem. Egy olyan férfihez, akivel előtte már úgy 7 évig barátkoztunk, és aztán úgy 3 év után, igen, közben megszületett, másfél év házasság után megszületett első fiunk, Ruben. Érdekes, hogy azért kapta ezt a nevet, mert akkor is már úgy éreztem, hogy úgy éreztem, hogy keresnem kell, és a Bibliába kell keresnem az ő nevét. Tehát őt úgy hívják, hogy Ruben Krisztián, és remélem, hogy keresztény lesz, és meg, tehát az ő neve tükrözi majd az életét. Miután megszületett Ruben, ő hát egy olyan 3 év házasság után mi elváltunk. Tehát a mi házasságunk borzasztó volt, de a lényeg az, hogy én nem kellett volna feladjam. Talán nem ott kerestem a tanácsot, ahol kellett volna. Aztán mindenkitől, vagy a legtöbb embertől azt a tanácsot kaptam, hogy próbáljak új életet kezdeni. Ismét világi szemmel, hát egy olyan életet kezdtem, amelyik olyan normáliska volt, olyan langyoska. De úgy bennem volt, hogy ezen nincs Isten áldása, mert ez nem az, amit ő nekem szánt. És én azért könyörögtem, hogy a Jóisten mutassa meg, hogy merre induljak, mert valahogy ez nem az igazi. Időközben a házat tataroztam, és Mihály bácsiék, Mihály és Tamás dolgozott nálunk. És akkor Balázs nagyon beteg volt. És ami számomra nem is tudom, tehát még mindig egy olyan érzés, amit nem tudok csak szuperlatívuszokba leírni, Mihály bácsi énekelt. Tehát én emlékszem, ahogy verte a szeget és énekelt. Istenről természetesen. Tehát, hogy arra gondoltam, hogy van ennyi ereje, hogy tud, hogy szeretheti ennyire Istent, hogy ő még most is hálás. És azt mondtam, hogy ez igen. Erről van szó, nem arról, amit én gondolok. És aztán hívott Tamás is. Hívott Eszter. És volt, amikor úgy, tehát evangelizációkra is jöttem, és emlékszem, most így visszagondolva, biztos érdekes lehettem, hogy úgy becsöppentem, de engem olyan szeretettel fogadtak, hogy nem is tudom. Lehet így belülről nem tűnik úgy. De mint külsős, elmondhatom, hogy megkapó volt az, hogy törődnek egymással. Törődtek én velem is. Emlékszem, amikor felálltak, hogy a Filharmóniában, vagy akár itten is, hogy legyen egy kis helyem leülni. Emlékszem, amikor Vékás testvér azt mondta nekem, ekkor már, igen, időközben, tehát hadd mondjam végig a házasságom történetét, egyre inkább azért imádkoztam, hogy a Isten mutassa meg az én utamat, és hogy valami történjen, hogy az én gyerekemet is úgy szeressék, hogy ne legyen ez csonka család, és hogy láttam az iskolába a következményeket, és a Isten úgy adta, hogy mi újra összerázódtunk, és újra tudtuk indítani ezt a házasságot. Azt megjegyzem, hogy a hármas fonal az inkább azt hiszem kettes, még mindig, de én remélem, hogy a Istennek, nem hogy remélem, tudom, hogy van ereje hármast tenni belőle. Tehát inkább én vagyok az, aki keresem Istent, de én azt gondolom, hogy őnála van a csoda. Csak őnála. Aztán folytatván az evangelizációval, én emlékszem, hogy egy alkalommal azt mondta nekem Vékás testvér, hogy nézze, mert kérdeztem, mit is tehetik én, hogy a férjem is próbálja azt látni, amit én. És azt mondta, hogy ne prédikáljon, ne magyarázkodjon, élje meg az evangéliumot, élje oda elé. Hát ez 10 éve volt, én azóta próbálkozom, több-kevesebb sikerrel. Nagyon sokszor elbukok. Miután ez úgy, ahogy újra nyomtuk a start gombot, azért imádkoztam, hogy szülessen még egy gyermekünk, megadta nekünk a Jóisten Noelt. Nagy boldogság volt, és én tudtam, hogy én azt az életet kívánom neki, mint anya, amit itt láttam. És emlékszem, hogy 5 hetesen idehoztam először. 6 hetesen meg kellett keresztelni, mert nem tudtam úgy szembeszállni a dolgokkal. És nagyon szép volt, és egy nagy boldogság volt. De aztán jöttek a problémák, mert Noel beteg lett, egy ilyen rejtélyes, allergiás betegsége lett, ami tulajdonképpen voltunk több országban, nem tudták megmondani, hogy mi. A lényeg az, hogy mindenre allergiás volt. Németországból hozattuk neki az ételeket, a liszteket. Oda jutott a gyerek, hogy káposztát ehetett, és sárgarépát, legyengült, nem beszélt. Sokszor voltunk kórházba, az orvosok ingatták a fejüket, hogy nem tudjuk, mi lesz. Lépjünk. És érdekes módon, hogy úgy pikpak megoldódott az allergia, hisz nem volt allergiás. A gyereknek egyszerűen féregtelenítés kellett, de ez sehol sem, semmilyen analízis, semmilyen, senkit se nem javas, semmi, sehogy sem orvosi szempontból nem volt javasolt, egyszerűen csak nagy későn valaki mondta, megoldódott ez a probléma is. Aztán jártunk terápiára, a gyerek egy éven belül úgy beszélt, hogy egy évvel a korosztályát meghaladta. És én úgy is, tehát ezt is a Jóisten egy csodájának éltem meg. Egy jelének. Aztán ez is elmúlt. És még mindig ebbe a szorító érzésbe voltam, ebbe a félelembe. Amikor egy olyan gyengécske lévén láz kapcsán 39, nem tudom, hány fokos láza volt, 39,5, és ekkor elvesztette az eszméletét, és egy ilyen a rángó görcsöt kapott, akkor azt hittük, meghalt. És aztán ez még megtörtént még háromszor. Kiderül, az analízisek sem voltak jók. Voltak mindenféle vélemények. Aztán kiderült, hogy ez egy lázgörcs, ami azt mondták elmúlik, de mivel nem jók az analízisek, nem tudják, vonogatták a vállaikat. És ez nem volt elég, tehát az lázgörcs, az, arról azt kell tudni, én eddig nem, tehát addig, ameddig ezzel találkoztam, nem tudtam róla, hogy 38,3-5 foknál ő be kell kapjon egy gyógyszert, hanem ő ott leesik, ahol van, tehát lépcsőn beveri a fejét, belehalhat esetleg. És be kell adni neki egy gyógyszert. Az azt jelentette, hogy folyamatos felügyelet alatt kellett legyen. Ez nem volt elég. Én vissza kellett menjek dolgozni, jött még egy probléma, ami talán lehetetlenítette az egész szituációt. Az agyában a hőközpont, a hőközpontot szabályzó rész nem túl pontos. Az amúgy nem lett volna egy probléma, és nagyon sok mindenkinek észre sem veszik. Ő, ha focizott vagy játszott hevesebben, és ő egy heves gyerek, ő neki 38,5 fokra felmegy a láza. És, tehát tulajdonképpen ott tartottam, hogy egy nap, nem tudom, legalább 7-szer lehetett volna baj belőle. Éjszaka jöttek a lázak, az azt jelentette, olyan 7-8-szor fel kellett kelni, tehát többet nem aludtam, mint aludtam, és ez ment évekig. Hát engem ez lelkileg, ez a bizonytalanság olyan mélyre juttatott, és itt tulajdonképpen a Jóisten sarokba szorított. Nem volt mit tegyek, csak ő benne bízzak. Tehát úgy indultunk Oviba, mivel senki nem tudja felügyelni, úgy hát én sem, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz egy óra múlva, vagy holnap, vagy túléli. Nem, tehát ez egy ilyen, egy örökös kérdőjel volt minden napunk. És ekkor már olyan lelkiállapotban voltam, hogy lerogytam, tehát annyit sírtam, hogy azt kerestem, hogy hol lehetek egyedül, hogy egy kicsit sírjak. Egyszer csak arra emlékszem, hogy lerogytam ott a hálóba, és akkor azt, tehát könyörögtem, de úgy, hogy felkiáltottam hangosan, hogy ments meg, mert már nem tudom, hogy mit tegyek. Teljesen tehetetlen vagyok. És talán az volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy én nem tehetek már semmit. És próbáltam kizárólag csak az imáimra koncentrálni, és elmondom, hogy ez 4 éve történt. 4 év alatt nem volt egy görcsünk sem. Tehát hála legyen az Úrnak mindenért. Csodák vannak, én ebbe bízom. Még annyit mondanék, hogy amikor olyan mélyen voltam, kivágtam a mai igéből azokat a részeket, amik úgy éreztem, hogy nekem szólnak, és kiragaszgattam az íróasztalomra, ahol készültem, és a kedvencemet ezt elolvasnám. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Bár tudtam volna, hogy a Jóisten milyen jó, engemet annyi borzasztó perctől megmentett volna, annyi aggodalmas, nyomasztó éjszakától megmentett volna, hogyha én a Jóistenben jobban bízok. De nem láttam. Nem láttam az ő tervét, és néha most se látom. De számomra ez egy olyan jel, amitől én azt mondom, hogy nem távozok, nem akarok tőle elmaradni, és tudom, hogy ő se, én tőlem felsegít, ahányszor elbukom. Ő olyan, ha csak arra gondolok, hogy én hogy szerettem a gyerekemet, hát ő hogy szeret engem, hát hogy tud ő szeretni engem, amikor én annyi mindent tettem, és ő soha nem hagyott el, akármilyen mélyen voltam. Nagyon hálás vagyok érte. És szeretnék, még annyi mindent szeretnék mondani, de látom, hogy telik az idő, és mondták, hogy sokat szokok beszélni. A családom mondja, hogy nagyon sokat beszélek. Még azt elmondanám, hogy nem tudom, hogyha tudják, hogy milyen sokat jelent a szolgálatuk. Hálás vagyok elsősorban azokért, akik nem adták fel, hogy én értem imádkoztak. És megvan a hatása, ez tizenhány év. Nem adták fel. Hálás vagyok azokért, akik fúvózenekar. Tehát megszoktuk, hogy minden karácsonykor ők meglátogatnak. Úgy képzeljétek, tehát nálunk gyűl össze általában a karácsonyra a család. És a szomszédok várják. Tehát a szomszédok rendszerint kijönnek, és úgy körbe nézik, ahogy, és élvezik azt, hogy a megváltóról és az ő születéséről énekelnek. És amikor jönnek, az osztályomban voltak pünkösdi gyerekek, és ők is meglátogattak ugyanúgy énekszóval. És őket is, tehát azt látom, hogy ez a szomjózás nem csak bennem van. A Bamamama körről, tehát olyan jó volt azt érezni, amikor kórházba kerültünk, hogy van egy csapat, amelyik gondol rád, amelyik azt mondja, hú, nem egyszerű, imádkozzunk érte. Hogy támogatják egymást. Én ezért mind hálás vagyok, hogy engem befogadtak, hogy elfogadtak engem is, és a gyerekeimet is, hát ahogy Rubent intézték, és telefonáltak az anyukák, pedig nem ismertek, hogy nem engedem el. És nem hagyták. Nem voltam rá méltó, és mégis nem hagyták el a kezemet. Hálás vagyok az Úrnak ezekért az emberekért, és az egész közösségért. Amit még talán el akarnék mondani, hogy én így iskola kezdés elején kívánom, hogy legyen sok türelmünk. Tehát az anyukáknak, általában ők foglalkoznak a gyerekekkel, nagyiknak. Legyen türelmünk a gyerekekhez. Nem egyszerű. Nekünk se pedagógusoknak. Olyan nehéz megélni a hitelesnek maradni, hiteles kereszténynek maradni az iskolába. Amikor azt kérdezem a hetedikestől, kicsoda, hányan imádkoztok? És akkor felemelik a kezüket heten. Hányan jártok templomba? Ketten felemelik a kezüket. És amikor már a 12-esnek tanítom a lényegtelen, tehát tanítok, és ottan közben jönnek erkölcsi dolgok, és azt kérdeztem tőlük, hányan közületek vizsgálják meg ezt erkölcsi, hitéleti szempontból, kikacagtak? Egy kislány, egy pünkösdi kislány mondta azt, hogy ő neki igen, valóban az a probléma, az meggondolandó. Tehát így állnak a dolgok az iskolába. Én azt gondolom, hogy szükség van keresztény emberekre mindenhol, ezen a téren is. Köszönöm, hogy meghallgattak, nagyon sokat beszéltem. Köszönöm, hogy meghallgattak, áldja meg az Úr.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és azt követőleg Szücs Katalin nőtestvér szolgálatát kérjük.
Nagyon Sok szeretettel. A héten Rebeka testvérnő felhívott, hogy nem szolgálnák-e, hiszen olyan régen hallottak szolgálni, ami igaz is. És egyben azért, mert elég sokat hiányoztam a gyülekezetből, néha családi okok miatt, néha azért, mert az Úr máshová küldött. Hát... elmondhatom a testvéreknek, hogy az utóbbi időben sokat jártam Bogdánra, mivel az Úrnak kegyelme és dicsősége, hogy megvolt az első keresztség Bogdánon. És mikor a keresztségre készültünk azon a héten, a testvérek felkértek, hogy nem szolgálnak egy bizonyságtevéssel. Először, mikor nem kértek fel, kicsit örültem, hogy na, nem kell nekem ott szolgálni, ugye a faluba, hát... mint ahogy az Úr Jézus mondta, hogy néha nehezen fogadják a saját hazájába a profétát. Ezért egy kicsit én is oszkodtam tőle, de csak úgy látta az Úr jónak, hogy a testvérek csak felszólítottak. Egész héten azért imádkoztam, hogy Uram, ha én oda kiállok, mit kellene nekem ottan mondanom? Hiszen más volt az, amikor a gyülekezetbe jártam, és akkor ketten-hárman voltak ottan, a testvérek között szolgáltam, és más az, amikor a falunak egy része eljön, és... kíváncsiságból, vagy bármilyen okokból eljönnek azért, hogy lássák, hogy mi történik azon a helyen. És imádkoztam, hogy Uram, adj nekem valami üzenetet, hogy mit kell nekem ott szóljak, mit mondjak. És az Úr elém helyezett egy igét a Zakariás könyvéből, a Zakariás 8:23. Ezt mondja a seregek ura, azokban a napokban tizen is megragadnak, a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhájának szegénél fogva, és ezt mondják, hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. És sokszor elolvastam ezt az igét, és ahogy a testvérnő is mondta a bizonyságtevésébe, hogy az Úr arra tanít bennünket, hogy nem feltétlenül prédikálni kell nekünk, hanem életünkben, a mindennapjainkban megmutassuk azt, hogy Isten milyen változásokat hozott az életünkbe. Engem Bogdánon jobban ismernek, mint itt a gyülekezetben. Nekem azt kell ott bemutatnom, amikor az Úr elhív oda, hogy ő milyen változásokat hozott az életembe. Mindenki tudta rólam, hogy milyen voltam fiatalkoromban, és... azzal, hogy most bemutattam Istennek a munkáját az én életemben, hogy milyen változásokat végzett, hogy hogyan beszélgetek emberekkel, és hogyan próbálom nekik elmondani, hogy van változás, ezzel bemutatom őtet. És amikor kiálltam oda bizonyságot tenni, olyan öröm volt a szívemben, hogy olyan sokan eljöttek. És utána, amikor vége volt ennek a keresztségnek, az Úr újból feladatot bízott rám, megint egy másik családba küldött, és megint azt a munkát bízta rám, hogy beszéljek tovább róla, mert vannak vágyakozó lelkek, hogy a testvérnő is mondta, hogy vannak lelkek, akik vágyakoznak, és akik keresik Istenhez az utat. Az egyik kis fiatal asszonyka azt mondta nekem, hogy tudod, hazajöttem, és elmondtam, hogy én még soha nem voltam imaházba, úgy éreztem magam, mint hogyha mennyországba lettem volna. Lehet, hogy sokat fogok hiányozni, mert az Úr ezt a szolgálatot újból rám bízta. Nem tudom miért, nem vagyok rám sem méltó, de az Úr valamilyen formában mégis ezt rám bízta. Lehet családi okokból fogok hiányozni, mert vannak ilyen nehézségek is az életünkben. Arra kérem a testvéreket, hogyha látják, hogy hiányozni fogok, vagy azok, akik felemásigában élünk, hogy nem vagyunk itt, gondoljanak ránk. imádságban erősítsenek bennünket, hogy valóban tudjuk megélni a hívő életünket, maradjunk hűségesek az Úrhoz, oda, ahol helyezett, ott tudjuk megélni az életünket, és maradjunk kitartóak. Nem tudom, voltam más gyülekezetekben is, és ott is olyan bátorítást kaptam, hogy ha az Úr rám bízta ezeket a munkákat, akkor végezzem, és valóban éljek olyan életet, bátorítom a testvéreket is, hogy éljünk olyan életet, hogy mikor ránk néznek, akkor azt mondják, hogy valóban látjuk, hogy veletek van az Isten, és mi is szeretnénk veletek menni. Ez kívánom mindannyiunk számára. Amen.
Szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében délutánon. Jó volt már eddig is tapasztalni az Úr munkáját és jelenlétét közöttünk. Az énekkar szolgálatát kérem, aztán majd az igéből fogok szólni.
Ó, szeretet, te Isten!
Megváltásra annak van szüksége, aki menthetetlenül eladósodott, aki nem tud magáért fizetni, aki reménytelen helyzetben van. És ennek kapcsán eszembe jut az a klasszikus példa, mely szerint David Livingstone egyszer az egyik rabszolga tartóval kezdett üzletelni, és megvett magának egy néhány rabszolgát. És aztán azt mondta, hogy szabadok vagytok. Az egyik olyan keményen ránéz, hogy te nem szégyeled magad. Te prédikálsz nekünk a szabadságról, az Isten szeretetéről, és megveszel bennünket a rabszolgatartótól. És később jutott el a tudatáig, hogy én nem azért vettelek meg téged, hogy rabszolgaságba döntselek. Én azért vettelek meg téged, hogy a szabadságodat adjam vissza. Szabad vagy, mehetsz. És mikor ezt megértette ez a rabszolga, akkor azt mondta, hogy engem leköteleztél szereteteddel, én nem tehetek mást, mint hogy életem végéig veled vagyok, és neked szolgálok. Ez csak egy aprócska példája annak, amit Isten tett érettünk. És a Rút könyve, Rút megváltója, Boáz, egy előképe, ahogy már elhangzott az Úr Jézusnak. Ugyanis az ószövetségi törvények szerint, a sógorházasság törvénye szerint, ha valaki meghal egy férfi, és a házasságból nem születik gyermek, a feleség gyermek nélkül marad, akkor köteles volt hozzámenni a sógorhoz, és a sógorral kötött házasságból születendő gyermek az elhunytnak az örökségét kellett továbbvigye, és nevét Izraelben, hogy ki ne vesszen az elhunyt neve Izraelből. Csak hogy Rút bajban volt, mert a sógora is meghalt Moáb földjén. És eljön Izraelbe Naomit követve hitáltal, özvegyen, fér nélkül, gyermek nélkül, ráadásul pogány moábita nőként, akikről a zsidók tudták, hogy Moáb és Ammon milyen vérfertőző kapcsolatból származtak, Lót és lányai kapcsolatából, és utálatosok voltak Isten népe előtt. Tehát Rút többszörösen nehéz, hátrányos helyzetben volt, úgymond. És ebben a történetben, ebben a nehéz helyzetben avatkozik bele Isten, annak ellenére, hogy Elimélek és családja annak idején úgy megy ki a Moáb földjére Betlehemből, hogy nem kérdezik meg az urat. És 10 év alatt elmegy a két fiú, és ott marad, és elmegy Elimélek is, meghal, és ott marad Naomi a két mennyével, akik közül aztán az egyik, Orpa, visszatér a moábi családhoz, hogy aztán valamelyest az egzisztenciáját biztosítsa. Mégis Isten kegyelme beleavatkozik ebbe a történetbe, és ez a moábi pogány nő belekerül az üdvtörténetbe, belekerül Isten családjába, bekerül az Úr népe közé, és szép párhuzama ez annak, amit az Úr Jézus tett velünk. Ezért, amikor a megváltásról beszélünk, akkor fontos elmondani azt, hogy mi mindannyian megváltóra vagyunk szorulva. Mi mindannyian bűneinkből fakadóan eladósodtunk, és nem tudunk magunkon segíteni. És szükségünk van a mi Boázunkra, Jézus Krisztusra, aki által kapcsolatunk lehet az Atyával, és menetelünk a kegyelem királyi székéhez. És azon gondolkoztam, ahogy ezt a jól ismert történetet olvastam, amely ugye a Bírák korában volt, amikor mindenki azt tette, amit jónak látott, nem volt király Izraelben, és úgy nézett, hogy isteni vezetése nagyon van Izraelben, legalábbis nem figyelnek rá. Mégis Isten kegyelme megmutatkozik. Rút könyvét amúgy mindmáig a zsidók a hetek ünnepén, a pünköstkor, az aratás ünnepén olvassák föl, ott van a kötelező olvasmányok között, mert hogy Rút és Naomi az árparatás idején érkeztek Betlehembe. És mindmáig e moábita nő története, amely az Úr kegyelme folytán egy példává vált a zsidóknak olvasmány. Mit kapott tehát Rút a megváltó Boáz közbeavatkozása folytán, és mit nyertünk mi Jézus Krisztus által, aki megváltónká lett? Mielőtt még erre térnénk, annyit elmondanék, hogy Boáz teljesen a megholtért és az ő családjáért cselekedett. Boáznak semmilyen érdeke nem fűződött ehhez. Nem gondolom, hogy módos ember lévén az Elimélek szántóföldje tette volna őt gazdagabbá. Ő azért vette meg a földet, és a földdel együtt vette feleségül Rútot, hogy a megholtnak, mint mondja, utódja maradjon, és ki ne vesszen a neve Izraelből. És az Úr Jézus, amin Boázunk, amin megváltunk, nem azért jött le a földre, mert ez neki hozott volna valamit a konyhára, hogy így fejezzem ki magam kicsit profánul, hanem egyszerűen azért, mert tudta és látta azt, hogy a mi bűneink eladósodásából, a mi bűneink hiteléből nem menthet ki senki, csak egy külső beavatkozás, csak a megváltó, az, aki megvált. Amúgy ez a kifejezés, hogy megváltó, ez nem csak újszövetségi. Már az Ószövetségben is szerepel, mint mondtam, ezzel a felhanggal, hogy megváltani az adósságból, és Jób is mondja, ha emlékszünk biztos, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Mit nyert tehát Rút? Milyenné vált az élete a megváltó beavatkozása folytán? Az első dolog, amelyet megemlítek, hogy családot, helyet kapott Isten népe között. És eszembe jutott az, amit Péter apostol mond a Péter első levele második fejezet, ha jól emlékszem, 9.-10. versében. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Identitást kapott. Többé nem egy moábi özvegy, egy pogány, egy idegen, hanem Isten népének a része. Nem azért, mert ezt megérdemelte volna, nem azért, mert ezért bármit fel tudott volna mutatni cserébe, nem azért, mert ő olyan vagyonos lett volna, nem. Azért, mert a megváltó közbeavatkozott. És Jézus Krisztus által én is ezt kaptam. Új identitást, új önazonosságot, reményt, kegyelmet, Isten gyermeke lehetek. És ez sokkal több, mint bármi más a világon. Több, mint bármilyen családhoz való tartozás, több, mint vagyon, több, mint egészség, több, mint bármi. Az, hogy Isten népe közé tartozhatom. Rút ezt kapta a megváltó által, és ma is ezt kapja minden egyes ember, aki a megváltó munkájának enged. Mert azért azt jegyezzük meg, ahogyan már mondta testvérem is, hogy Rút el kellett hagyja hitáltal Moab földjét, és el kellett jöjjön Betlehembe, ahol semmilyen perspektíva nem lett volna, ha csak Isten közben nem avatkozik. De Isten ma is ezt cselekszi, aki hitáltal igent mond Jézus hívására, aki hitáltal elhagyja múltját, bűnös életét, és azt mondja, hogy Uram, én követlek téged, még ha még oly kilátástalannak tűnik is, de hitáltal követlek, annak Isten sokkal többet ad lelkiekben, mint amit el tud képzelni. Rút azon három nő egyike, aki szerepel az Úr Jézus nemzetség táblázatában, de erről majd nem sokára szólunk. És szeretném, hogyha mindannyiunknak a szívét az Úr hálára hangolná azért, hogy ennek a közösségnek a tagjai lehetünk, az Isten népének. Nem csak a láthatatlan egyháznak, amely majd a mennyben fog meglátszani, hanem ennek a helyi gyülekezetnek, amelynek a tagjait azt teszi egyé, hogy a vér alatt, hogy a vér váltott meg, és Isten az ő gyermekeivé választott, hogy őt képviseljük ebben a világban. Az is megragadott, ahogyan a betlehemiek, ez az amúgy konzervatív, a zsidó hagyományokat tartó nép ráhangolódik Isten tervére. Mondhatták volna azt, hogy tudod mit, Boáz, mi őt nem fogadjuk be, ő moábita. De Isten úgy fordítja az ő szívüket, hogy azt mondják, hogy igen, őt az Úr adta neked, és egy nagyon érdekes párhuzamot vonnak Jákob, Rákel és Lea kapcsolatával, illetve Juda és Támár, gyakorlatilag befogadják Isten népe közé. És olyan jó azt tudni és azt látni, hogy amikor Isten kegyelme elkezd munkálkodni, akkor megy a befogadás is. Befogadjuk, mert látjuk azt, hogy Isten kegyelme munkálkodik. És testvére lesz egymásnak a különböző háttérből jövő ember, testvére lesz egymásnak román és magyar és cigány és más nemzetiségű, mert Isten kegyelme munkálkodik. Azért, mert nem az emberek hozzák össze Isten népének a közösségét, hanem Isten maga. Az is meglepett, hogy Ruth, ahogyan beépül Isten népe közé, nem csak családot, helyet kap Isten népe között is, közösséget, hanem jövőt is. Ruth már egy néhány évi házasságon túl van Mahlonnal. Mahlon a férje meghal, és Ruth gyermek nélkül marad, ami akkoriban nagy szégyen volt. Nagyobb, mint ma. Ma már könnyen kioltják a meg nem született gyermek életét, de akkor még szégyen volt gyermek nélkül lenni, és fájdalom volt az. És Ruthnak emberileg nem volt semmi reménye, hogy gyermeke szülessen. De Isten megadja. Boáz, amikor elveszi Ruthot, azt mondja, hogy meglátogatja az Úr, és megszületik Obed, akinek a neve nem mást jelent, mint Istent tisztelő, imádó. És hogy arra gondoltam, kedves testvéreim, hogy milyen nagy kegyelem az, amikor életünk, vagy gyülekezetünk szolgálata folytán az Úr megadhatja azt, hogy lelki gyermekek születnek. Amikor megadhatja azt, hogy meglátjuk, hogy élet keletkezik. Annak is nagyon örülünk, amikor látjuk azt, hogy kisgyermekeket mutatunk be az Úrnak, és gyülekezetünkben van gyermek, van jövő. De annak is nagyon örülünk, amikor lelki gyermekek születnek. Egy új pezsgést ad, örömet, hálát. És hadd legyen egy ima témánk az, hogy ebben az évben, az év maradék részében is tapasztalhassuk meg továbbra is azt, hogy közösségünkben, életünk által, Isten kegyelméből lelki születések történnek. Hogy élet keletkezik, hogy növekedés van, hogy a megszületett életek növekednek. És itt hadd mondjunk arról is egy néhány szót, hogy amint már mondtam, Isten kegyelme, hogy gyermekek vannak fizikai értelemben, gyülekezetünknek van jövője. Imádkozzunk azért, hogy gyülekezetünk gyermekei is oda nőve megismerjék az Urat. És Obedhez hasonlóan Isten tisztelői legyenek. Nem tudom, hogy Obed milyen példát látott Naomitól és Ruthtól, de bizonyára jót. Mert ahogy olvassuk a történet előzményét, Naomi és Ruth hittek Istenben. És Obednek, mikor nevet adtak, akkor kifejezték azt a vágyukat, hogy szeretnénk, hogy ez a gyermek az Urat tisztelje. Szeretnénk azt, hogy ez a gyermek legyen Isten képviselője. És úgy gondolom, hogy a kedves szülőknek sincs nagyobb vágyuk, mint az, hogy szeretnék, hogy gyermekeink az Urat tiszteljék, az élő Urat, az Urak Urát. Ehhez már megkapják az első impulzust otthonról, egy családi áhítat. A szülők istentisztelete, szavak nélküli istentisztelete és élete olyan nyomokat hagy a gyermekben, amely felbecsülhetetlen érték. Ha visszagondolok, akkor a legnagyobb érték, amelyet áldott emlékű édesapám és Isten kegyelmében még életben levő édesanyám hagynak rám, az volt, amikor együtt imádkoztunk. Az volt, amikor láttam azt, belestem édesapám szobájába, és láttam azt, hogy ott térdel és imádkozik, és előtte a Biblia, meg könyvek, de imádkozik. Talán ennél nagyobb és jobb és hitelesebb példa nem kell egy gyermeknek. Hadd legyen imádságunk, hogy lelki gyermekek szülessenek, és a megszületett gyermekek, lelki gyermekek és fizikai gyermekek növekedjenek Isten ismeretében. Az Isten népe között. Az is foglalkoztatott, kedves testvéreim, hogy Ruth azáltal, hogy hitáltal elhagyta Moab mezeit, és Isten népe közé ment, és Isten az ő kegyelmét kiterjesztette rá, bekerült Isten üdvtervébe. Ha ő Moab mezeire visszamegy, akkor marad egy szokványos moábi özvegy, pogány isteneket imádva, és nem olvasunk róla a Bibliában. De azzal a lépésével, hogy ő vállalta, hogy néped az én népem, ahogy mondta Ruthnak, és Istened az én Istenem, Ruth bekerül Isten üdvtervébe. És ahogy már elmondtam, összesen 3 nő szerepel az Uriós nemzetség táblázatában, ebből 2 pogány, Ruth és Ráhab. Ráhab éppen Boáznak az egyik felmenője, hanem éppen az édesanyja, Máté evangéliumának a feljegyzése szerint. Ugyanis Máté a következőképpen ír. Sámon nemzé Boázt Ráhábtól, Boáz nemzé Obedet Ruttól, Obed nemzé Isait, Isai nemzé Dávid királyt. Drága testvéreim, azt foglalkoztatott, hogy életem során a saját terveimet tervezgetem, és azt mondom, hogy Istenem nekem, tudod, ez a tervem is, legyél szíves ráütni a pecsétet, és megadni azt, amit én kívánok, vagy vállalom azt, hogy Isten terve váljon valóra az életemben, hitáltal. Ruth az utóbbit választotta, és kiderült az, hogy az Isten terve az ő életében sokkal szebb volt, mint amit Ruth el tudott volna magának képzelni, vagy meg tudott volna magának írni. Ehhez viszont azt kellett, hogy a saját elképzeléseiről lemondjon, és hitáltal kilépjen, és azt mondta, hogy én Izrael Istenéhez csatlakozom. És Izrael Istene vezesse az életemet, ahogyan ő jónak látja. Csak egy néhány példát mondok arra, hogy Isten terve hogyan írta át az emberek életét. Nemrég olvastam, hogy több mint 50 éve, hogy Johnny azt a balesetet szenvedte, amelynek folytán nyaktól lefelé lebénult. És az ő saját tervei helyett, hogy egy szép, egészséges életet él, Isten más tervet tervezett a számára. Azt tervezte, hogy mozgássérültek sok százai kapnak biztatást általa. Vagy gondolhatunk a mártírokra, vagy gondolhatunk az evangélistákra, akik azt mondták, hogy én választom Isten tervét. Eszembe jut William Carey, aki az Angliában megélt viszonylag nyugodt élet helyett azt mondta, hogy én megyek Isten hívásának engedve Indiába, választom a bizonytalanságot, választom a hit bizonytalanságát, és elviszem az evangéliumot. És azt vettem észre a saját életemben legalábbis, hogy Isten tervének a legnagyobb ellensége az én életemben legalábbis az, amikor, ahogy mondtam, azt mondom az Úrnak, hogy Uram, nézd, ez az én tervem, légy szíves, áld meg. És ha ettől eltérőt adsz, én azt nem vagyok hajlandó belenyugodni, és nem követem. Isten kegyelméből elmondhatom azt, hogy nincs más célom, és nincs más tervem, mint az, hogy Isten terve valósul meg az életemben, bármi legyen is. És hálás vagyok az Úrnak azért, hogy elmondhattam, hogy Uram, nem az én terveimet akarom tervezgetni, hanem Te tervezed az életemet, és én a Te tervedbe akarok belesimulni. Pál apostol a híres, jól ismert igevers előtt, amikor azt mondja, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalást nyereség, a következőképpen szól a Filippi 1.20-ban, felolvasom. Am az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. És nem szeretnék nagy szavakat mondani, és nem szeretnék könnyelműen beszélni, de nekem is ez a vágyam, hogy az Isten neve magasztaltasson fel az életemben, és dicsőjön meg az életemben, akármilyen áron, akár életem, akár halálom által. Drága testvéreim, higgyük azt el, hogy az Isten terve sokkal szebb, mint amit mi tervezünk magunknak. Amikor a nagy fazekas kezébe vesz, akkor remek mű keletkezik az életünkből. És most, ahogy mondja az ének, sorsod sötétlő árnya közt szent arca rejtőzik. Ruth pillanatnyilag csak annyit látott, hogy özvegy maradt. Annyit látott, hogy ott kell hagyja családját, és elmegy egy ismeretlen helyre. De azt nem látta, hogy Isten mit fog végezni az életében az ő hitbeli engedelmessége által. Mi viszont tudjuk. És a mi hitbeli engedelmességünk által, hogy Isten mit tud elvégezni, még nem látjuk. De egyszer majd meglátjuk. A dolgunk most az, hogy Uram, én engedelmeskedem. Feltételek nélkül, alkudozás nélkül, kifogások nélkül, ami vagyok, és amin van, a te kezedben van. Rendelkezésedre állok, cselekedj velem, ahogy jónak látod. És Isten, a mindenek Ura, ami kis életünket beleilleszti az ő nagy mozaikjába. És abban a nagy mozaikban, ami életünk, ha elfoglalja az Isten által szánt és rendelt helyet, akkor csodálatos, remek mű része lesz. És akkor teljesedik ki. Nem akkor, amikor a mi elképzeléseinket hajhásszuk, hanem akkor, amikor a mi elképzeléseinket rábízzuk Istenre. És azt mondjuk, hogy Uram, cselekedj, ahogy jónak látod, mert én a tied vagyok, és rendelkezésedre állok. Drága testvéreim, ahogy Ruth életéből a megváltó közbelépése remek művet formált, a Ruth engedelmessége folytán, úgy teheti ezt meg a mi életünkkel is, a megváltó közbelépése a mi engedelmességünk folytán. Nem akaratunk ellenére, hanem a mi akaratunkkal összefonódva, ha átadjuk magunkat neki. És hiszem és vallom, hogy ahogyan a Ruth élete új perspektívát, új reményt és új célt kapott a megváltó közbelépése folytán, úgy ma sincs olyan elrontott helyzet és elrontott élet, ahol a megváltó munkája ne tudna új reményt, új célt és új életet adni, ha engedelmeskedünk neki. Ezzel a reménységgel, ezzel a hittel menjünk tovább. Ezzel a hittel hozzuk az Úr elé a reménytelennek tűnő helyzeteket. És ezzel a hittel engedelmeskedjünk neki, hogy a mi mindenható Istenünk tudja, mi jó nekünk, és jót formál ki életünkből. És hadd legyen életünk minden perce, és minden oldala, vetülete, társadalmi, munkahelyi, iskolai, családi, gyülekezeti oldala az ő dicsőségére. Amen.
Oh,
Igen, Urunk, méltó vagy a dicséretre, az imádásra. Köszönjük azt, hogy drága Jézus, kereszthalálod és áldozatod által minket is beépítettél a te testedbe, a te néped közé. Köszönöm, hogy eltörölted bűneimet, köszönöm, hogy célt, reményt, jövőt adtál, és köszönöm a te tervedet az életemre nézve. Köszönöm, hogy ez a terv nem mindig talált az enyémmel. Köszönöm azt, ahol átírtad, és köszönöm, hogy megtanítottál arra, hogy kimondjam, hogy ne az én akaratom, hanem a tied legyen. Ezt szeretném kimondani napról napra. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy ma is munkálkodsz. Ma is a te megváltó, üdvözítő munkádat gyakorlod közösségünkben. Köszönjük, hogy ezt láthattuk. Uram, kérünk arra, hogy továbbra is munkálkodjál közöttünk. Szeretnénk egyénenként is, közösségként is nevedre dicsőséget hozni. Szeretnénk, Uram, átélni azt a kegyelmet, a te dicsőségedre, hogy lelki gyermekek születnek közöttünk. És szeretnénk, Uram, a te nevedet megdicsőíteni a társadalomban is. Imádkozok az iskolába induló fiatalokért, pedagógusokért. Ó, Uram, tudjuk azt, hogy magunktól képtelenek vagyunk, de köszönjük azt, hogy velünk vagy. Könyörgünk nyomorúságban, nehézségben, betegségben levő testvéreinkért is. Kérlek, hogy szent lelked jelenlétével vedd körül őket, erősítsed, bátorítsad. És imádkozok üldözött hittestvéreinkért világszerte. Ó, Uram, kérlek, hogy áld meg őket. És nekünk, akiknek most nem kerül életünkbe a te követésed gyakorlatilag, segíts, hogy életed éljünk minden körülmények között. Köszönjük, hogy meghallgattál, és köszönjük, hogy imánkra válaszolsz dicsőségedre. Amen.